From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Önök az utolsó napok szentjeinek, Jézus Krisztus Egyháza 188. fél évi általános konferenciájának vasárnap délutáni ülését látják Salt Lake Cityből, a templom téren álló konferencia központból. A beszélőket az egyház általános felhatalmazottai és általános tisztségviselői közül választották ki. A zenét ezen az ülésen a templomtéri tabernákulum kórus szolgáltatja. A közvetítést a Bonneville Distribution közszolgálati műsorként sugározza. A programot írásbeli engedély nélkül tilos másolni, bármely módon rögzíteni vagy egyéb módon felhasználni. Dallin H. Oaks elnök, az egyház első elnökségének első tanácsosa fogja levezetni ezt az ülést.
Brothers and sisters, we welcome you to the concluding
Kedves testvérek, üdvözlünk benneteket az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 188. félévi általános konferenciájának utolsó ülésén. Russell M. Nelson elnök, aki a konferencián elnököl, megkért, hogy én vezessem le ezt az ülést. Üdvözletünket és jó kívánságainkat küldjük az egyház tagjainak és barátaiknak, akik rádiós, televíziós, internetes vagy műholdas közvetítés által vesznek részt ezen az eseményen. A zenét ezen az ülésen a templomtéri tabernákulum kórus szolgáltatja, Mac Wilberg és Ryan Murphy vezényletével. Orgonán kísér Andrew Answorth. A kórus a Dicséret himnusza című himnusszal nyitja meg a gyűlést. Ezt követően a nyitóimát Gary B. Sabin elder mondja majd a 70-ektől.
Our dear Father in heaven, we are grateful for the opportunity.
Kedves mennyei atyánk, hálásak vagyunk, hogy itt lehetünk, hogy ezen általános konferencia zárőülésén összegyűlhettünk. Annyira hálásak vagyunk, mennyei atyánk, ezért a felemelő zenéért, az üzenetekért, amit hallhattunk és érezhettünk ezen a történelmi és kinyilatkoztató eseményen. Imádkozunk, atyánk, hogy elménk és szívünk nyitva legyen mindazon üzenetekre, melyeket oly gondosan és lelkesen előkészítettek nekünk, hogy érezhessük a lelkedet, és közelebb érezhessük magunkat a te tanítványaidként, a te fiadhoz, Jézus Krisztushoz. Atyánk, oly sokan összegyűltünk itt és szerte a világon, és oly sokan vagyunk, akik súlyos terheket cipelünk, egyedül érezzük magunkat magányosnak. Azért imádkozunk, hogy az evangélium reménye eljusson mindenkihez, azokhoz, akik ezt keresik, hogy megkaphassa mindenki a választ, amelyre vágyik. Olyan mélyen hálásak vagyunk, mennyi atyánk, a te szeretetedért és a te szeretet fiadért. Azért a tervért, hogy lehetőségünk van itt élni, élő kinyilatkoztatók és proféták vezetése alatt, és azért imádkozunk, hogy áld meg a profétánkat is. Segíts, hogy egymást segítsük, egymás lépteit a szövetség ösvényén tartani. Ezekért imádkozunk, te Szent Fiad, az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Ámen.
A kórus most a Hiszek Krisztusban című himnusszal örvendeztet meg bennünket. Ezután pedig örömünkre szolgál, hogy meghallgathatjuk Henry B. Eyring elnököt, az első elnökség második tanácsosát. Őt Brian K. Ashton fivér követi majd, aki második tanácsos a vasárnapi iskola általános elnökségében. Ezután Robert C. Gaze szól hozzánk a 70-ek elnökségéből, majd Matthew L. Carpenter Elder követi őt a 70-ektől.
My dear brothers and sisters, I am grateful for
kedves fivéreim és nővéreim. Hálás vagyok a lehetőségért, hogy szólhatok hozzátok. Ez a konferencia felemelő és építő jellegű volt számomra. Az elhangzott zenét és szavakat a Szent Lelken keresztül érezhettük a szívünkben. Azért imádkozom, hogy a mondandómat ugyanez a lélek adja át nektek. Sok évvel ezelőtt első tanácsosként szolgáltam egy kerületi elnök mellett az Egyesült Államok keleti részén. Amint autóval a kis gyülekezeteink felé tartottunk, több alkalommal is előfordult, hogy a következőt mondta nekem. Ha találkozol valakivel, úgy bánj vele, mintha súlyos gondjai lennének, és az esetek több mint felében igazad is lesz. Nem csak, hogy igaza volt, de az évek során rájöttem, hogy a becslése még túl óvatos is volt. Szeretnék a bátorítást nyújtani számotokra azon nehézségek közepette, melyeken keresztül mentek. Halandó életünket egy szerető Isten úgy tervezte meg, hogy próbatétel és növekedés forrása legyen mindannyiunk számára. Emlékezzetek az új gyermekeire vonatkozó szavaira a világ megteremtésekor. És próbára tesszük őket ezzel, hogy meglássuk, vajon megtesznek-e minden olyan dolgot, amit az Úr, az ő Istenük megparancsol nekik. A próbatételek a kezdetektől fogva nehezek voltak. Szembesülünk a halandó testben való életből adódó megpróbáltatásokkal. Mindannyian olyan világban élünk, ahol Sátánnak az igazság ellen és a személyes boldogságunk ellen vezetett harca egyre erőteljesebbé válik. Úgy tűnhet számotokra, hogy a világot, valamint az életeteket egyre növekvő zűrzavar veszi körül. Biztosítalak benneteket afelől, hogy az a szerető Isten, aki megengedte, hogy ezeken a próbatételeken menjetek keresztül, biztos módot is készített, hogy felül tudjatok kerekedni rajtuk. Mennyei Atya úgy szerette a világot, hogy az ő szeretett fiát küldte a segítségünkre. A fia, Jézus Krisztus, az életét adta értünk. Jézus Krisztus a Getsemáné kertjében és a kereszten minden bűnünk terhét hordozta. Átélte a bűneink minden nyomorúságát, fájdalmát és következményét, hogy vigaszt nyújtson és megerősítsen minket az élet minden próbatétele közepette. Emlékezzetek, hogy az Úr miként szólt a szolgáihoz. Az Atya és én egyek vagyunk. Én az Atyában vagyok, és az Atya bennem. És amennyiben befogadtok engem, én bennem vagytok, és én bennetek. Közöttetek vagyok tehát, és én vagyok a jó pásztor, valamint Izrael kősziklája. Aki erre a sziklára épít, soha nem bukik le. Prófétánk Russell M. Nelson elnök ugyanezt a bizonyságot adta számunkra. Elmagyarázta továbbá, hogy miként építhetünk erre a sziklára, és helyezhetjük az Úr nevét a szívünkre, hogy az végigvezessen minket a megpróbáltatásainkon. Ezt mondta, ti, akik időnként elcsüggettek, emlékezzetek, hogy az életet nem szánták könnyűnek. Az út során megpróbáltatásokat és gyász kell elviselnetek. Miközben felidézitek, hogy Istennél semmi sem lehetetlen, emlékezzetek, hogy ő a ti atyátok. A képmására teremtetett fiak és lányok vagytok, és az érdemességetek által jogosultak vagytok olyan kinyilatkoztatás elnyerésére, mely segítséget nyújt nektek az igaz lelki törekvéseitekhez. Magatokra vehetitek az Úr szentséges nevét. Érdemessé válhattok arra, hogy Isten szent nevében szólhassatok. Nelson elnök szavai emlékeztetnek minket az úrvacsorai imában található ígéretre. Arra az ígéretre, melyet mennyi atyánk betart, ha cserébe az általunk megígértek szerint cselekszünk. Figyeljetek oda a szavakra. Ó Istenünk, örökkévaló atyánk, fiad, Jézus Krisztus nevében kérünk, hogy áld meg és szenteld meg ezt a kenyeret mindazok lelke számára, akik ebből vesznek, hogy az fiad testének emlékezetére ehessék, és tanúsítsák neked, ó Istenünk, örökkévaló atyánk, hogy fiad nevét készek magukra venni, ő rá mindenkor emlékezni, és parancsolatait betartani, melyeket nekik adott, hogy lelke mindig velük legyen. Ámen. Minden alkalommal, mikor ezt az imát elmondva kimondjuk az áment, megfogadjuk, hogy azáltal, hogy a kenyérből veszünk, készek vagyunk magukra venni Jézus Krisztus szentséges nevét, mindig emlékezni ő rá, és betartani a parancsolatait. Ha megtesszük mindezeket, ígéretet kapunk arra, hogy a lelke mindig velünk lehet. Ezen ígéretekből következően a szabadító az a kőszikla, melyen biztonságban és félelem nélkül állhatunk minden utunkba kerülő vihar közepette. Amint a szövetség szavain és a belejáró megígért áldásokon elmélkedtem, felmerült bennem a kérdés, mit jelenthet az, hogy készek vagyunk Jézus Krisztus nevét magunkra venni? Dallin H. Oaks Elder így magyarázta ezt. Jelentőséggel bír az, hogy amikor részesülünk az úrvacsarából, nem azt tanúsítjuk, hogy magunkra vesszük Jézus Krisztus nevét, azt tanúsítjuk, hogy készek vagyunk így tenni. A tény, hogy csak hajlandóságunk mellett tanúskodunk, azt sugallja, hogy valami másnak is történnie kell, mielőtt ténylegesen magunkra vennék a szennevet, a szó legszorosabb értelmében. Az állítás, miszerint a nevét készek vagyunk magunkra venni, azt engedi sejtenünk, hogy bár a nevét akkor vettük először magunkra, amikor megkeresztelkedtünk, nevének magunkra vételének folyamata nem ért véget a kereszteléssel. Életünk során folyamatosan azon kell munkálkodnunk, hogy a nevét magunkra vegyük, beleértve azokat az alkalmakat is, amikor megújítjuk a szövetségeinket az úrvacsorai asztalnál, és szövetségeket kötünk az Úr Szent templomaiban. Emiatt két kérdés válik létfontosságúvá mindannyiunk számára. Mit kell tennem, hogy magamra vegyem az ő nevét, valamint honnan fogom tudni, hogy fejlődök? Nelson elnök kijelentése javasol egy hasznos választ. Azt mondta, hogy képesek vagyunk a szabadító nevét magunkra venni, és az ő nevében szólni. Amikor az ő nevében szólunk, őt szolgáljuk. Mert hogyan ismerné az ember azt a mestert, akit nem szolgált, és aki idegen neki, és aki messze áll szíve gondolataitól és szándékától? Ehhez a hit imájára van szükség. Mennyi atyához intézett buzgó ima szükséges ahhoz, hogy tudhassuk, miként szóljunk a nevében úgy, hogy azzal a szabadító segítségére legyünk munkája elvégzésében. Érdemessé kell válnunk az ígéretre, akár saját hangom, akár szolgáim hangja által, az ugyanaz. Mégis, ahhoz, hogy magunkra vegyük a nevét, többre van szükség annál, hogy a nevében szólunk. Ahhoz, hogy az ő szolgájának minősüljünk, bizonyos érzéseknek jelen kell lenniük a szívünkben. Mormon próféta leírta az érzéseket, melyek érdemessé és képessé tesznek minket arra, hogy magunkra vegyük az ő nevét. Ezen érzések közé tartozik a hit, a remény és a jó szíviség, vagyis Krisztus tiszta szeretete. Mormon a következőt mondta. Mert szelídségetek folytán úgy ítélem meg, hogy hisztek Krisztusban. Mert ha nem hisztek benne, akkor nem vagytok méltóak arra, hogy egyházának népe közé számláljanak benneteket. Továbbá szeretett testvéreim, A reményt illetően szólnék hozzátok. Miképpen lehetséges az, hogy hitet nyerjetek, ha nincs reményetek? És mi az, amiben reménykedjetek? Íme azt mondom nektek, hogy Krisztus engesztelése és feltámadásának hatalma által reméljétek azt, hogy majd örök életre támadtok fel, és ez a belévetett hitetek miatt van, az ígéret szerint. Ha tehát valakinek van hite, akkor reményének is kell lennie, mert hit nélkül nem lehet semmi remény. Továbbá íme azt mondom nektek, hogy csak akkor lehet hite és reménysége, a szelíd és alázatos szívű. És ha nem így van, akkor hiába való a hite és a reménysége, mert csak a szelíd és az alázatos szívű embert fogadja el Isten. És ha valaki szelíd és alázatos szívű, és a Szentlélek hatalma által megvallja, hogy Jézus a Krisztus, akkor abban jó szívűségnek is kell lenni, mert ha nincs benne jó szívűség, akkor semmi ő. Tehát kell, hogy legyen benne jó szívűség. A jó szívűség leírása után Mormon így folytatja. De a jó szívűség Krisztus tiszta szeretete, és örökké tart, és jó sora lesz annak, akiről az utolsó napon úgy találtatik, hogy rendelkezik ezzel. Imádkozzatok tehát, szeretett testvéreim, szívetek minden erejével az Atyához, hogy eltöltsön benneteket ez a szeretet, melyet mindenkinek megadott, aki igaz követője fiának, Jézus Krisztusnak. Hogy Isten fiaivá legyetek, hogy amikor megjelenik, akkor olyanok legyünk, mint ő, mert a maga valóságában fogjuk látni őt, hogy meglehessen az a reménységünk, hogy megtisztulhassunk, miként ő is tiszta. Ámen. Bizonyságom van róla, hogy a szabadító a szívetekbe helyezi az ő nevét. Sokatok ő belévetett hiten növekszik. Reménytelibbekké és derülátóbbakká váltok, és Krisztus tiszta szeretetét érzitek mások és magatok iránt. Ezt látom szerte a világon szolgáló misszionáriusokban. Az egyháztagok beszélnek a barátaikkal és családtagjaikkal. Az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyházáról. Férfiak, nők, fiatalok és még gyermekek is a szabadító és fele barátaik iránt érzett szeretetérzésétől indítatva nyújtanak szolgálattételt. A szerte a világon bekövetkező katasztrófákról szóló első hírek hallatán az egyháztagok azonnal megszervezik, hogy mások megmentésére induljanak, gyakran óceánokat átszelve anélkül, hogy bárki is erre kérni őket. Olykor alig győzik kivárni, hogy a katasztrófa által sújtott terület készen álljon a fogadásra. Tisztában vagyok vele, hogy néhányan közületek úgy érezhetitek, nehézségeik erőt vesznek a hitükön és reménységükön. Talán arra vágyakoztok, hogy szeretetet érezhessetek. Fivérek és nővérek, az Úr lehetőséget biztosít számotokra a közvetlen környezetetekben, hogy érezzétek és megosszátok az ő szeretetét. Maga biztosan imádkozhattok azért, hogy az Úr valaki olyanhoz vezessen benneteket, akit az ő nevében szerethettek. Ő megválaszolja és hozzátok hasonló szelídönként, esek imáit. Amint segítséget nyújtotok Isten gyermekeinek, az ő problémái közepette a saját gondjaitok könnyebbnek tűnhetnek. Hitetek és reménységetek megerősödik. Ezen igazság személyes tanújaként állok. Élete során a feleségem az Úr nevében szólt és szolgált másokat. Már korábban is említettem, hogy az egyik püskökünk egyszer azt mondta nekem, le vagyok nyűgözve minden alkalommal, amikor meghallom, hogy valaki az egyházközségünkből bajban van, és a segítségére sietek. De mire odaérek, mindig azt veszem észre, hogy a feleséged már járt ott. Ez minden egyes területen így volt, ahol 56 év alatt éltünk. A feleségem ma már csak napi néhány szót tud kimondani. Olyan emberekkel látogatják, akiket korábban az Úr nevében szeretett. Minden este és reggel himnuszokat éneklünk és imádkozunk. Nekem kell mondanom ezeket az imákat. Néha láttam, ahogy a szájával formálja a himnusz szavait, különösen a gyermekekhez szóló éneket szereti, a szívéhez legközelebb álló érzelmeket talán az Én Jézus fogom követni című dal foglalja össze. A mi nap, ahogy elénekeltük a refrény szavait, úgy szeres, ahogy ő szeret téged, légy mindig jó szívű, mindig kedves, halkan, de tisztán érthetően mondta, próbálkozni. Úgy gondolom, hogy amikor meglátja őt, tudni fogja, hogy a szabadító a szívébe helyezte az ő nevét, és hogy olyanná vált, mint ő. Most ő segíti át a feleségemet a nehézségein, és benneteket is ő fog segíteni, átsegíteni a sajátotokon. Tanúságomat teszem arról, hogy a szabadítónk ismer és szeret benneteket. Ismeri a neveteket, és ti is ismeritek az ő nevét. Ismeri a gondjaitokat. Engesztelése által legyőzte a világot. Azáltal, hogy készek vagytok magatokra venni az ő nevét, leveszitek a terhet számtalan más ember válláról. Idővel észre fogjátok venni, hogy jobban ismeritek és szeretitek a szabadítót. Az ő neve lesz a szívetekben, szívetekbe és az elmétekbe vésve. Erről teszem tanúbizonyságomat hálás szívvel az ő irántam és szeretteim által, és szeretteim iránt, és irántatok érzett, tanúsított szerető kedvességéért. Jézus Krisztus nevében. Amen.
For her entire life, my wife Melinda has tried with all her heart.
Feleségem Melinda egész életében teljes szívéből igyekezett Jézus Krisztus hithű tanítványa lenni. Fiatalon azonban érdemtelennek érezte magát mennyei atyánk szeretetére és áldásaira, mert félreértette az ő természetét. Szerencsére a szomorúsága ellenére továbbra is betartotta a parancsolatokat. Néhány évvel ezelőtt több olyan élményben is része volt, melyek segítettek neki jobban megérteni Isten természetét, beleértve az ő gyermekei iránti szeretetét, valamint háláját az ő munkájának elvégzésére tett még oly tökéletlen erőfeszítéseinkért is. Így írta le, milyen hatással volt ez rá. Most már bizonyosan érzem, hogy az Atya terve működik, hogy őt személyesen érdekli a sikerünk, és hogy ő biztosítja azokat a leckéket és tapasztalatokat, amelyekre szükségünk van az ő színe elé való visszatéréshez. Egyre inkább úgy látom magamat és másokat, ahogyan Isten lát bennünket. Képes vagyok nagyobb szeretettel és kevesebb félelemmel nevelni, tanítani és szolgálni. Az idegességet és bizonytalanságot béke és magabiztosság váltotta fel. Már azt értem, hogy mások támogatnak, és nem azt, hogy megítélnek. Sokkal biztosabb a hitem. Gyakrabban és mélyebben érzem Atyám szeretetét. A felmagasztosulás elnyeréséhez elegendő hit gyakorlásához elengedhetetlen, hogy mennyei atyánk személyiségéről, tökéletességéről és tulajdonságairól helyes elképzeléssel rendelkezzünk. A mennyei atyánk személyéről való helyes kép megváltozhatja, hogy miként látjuk magunkat és másokat, valamint segíthet megértenünk, hogy milyen hatalmas szeretettel van Isten az ő gyermeke iránt, és milyen óriási vágya benne arra, hogy segítsen ő hozzá hasonlóvá válnunk. A természetére alkotott helytelen elképzelés azonban azt az érzést kelheti bennünk, hogy képtelenek vagyunk valaha is visszatérni az ő színe elé. Célom ma az, hogy kulcsfontosságú tanbéli pontokat tanítsak az Atyáról, melyek lehetővé teszik mindannyiunk számára, de különösen azok számára, akik bizonytalanok afelől, hogy Isten vajon szereti-e őket, hogy jobban megértsük az ő valódi jellemét, és nagyobb hitet gyakoroljunk ő benne, az ő fiában és a számunkra készített tervében. A halandóság előtti világban mennyei szülők lélekgyermekeiként születtünk, és velük éltünk családként. Ismertek, tanítottak és szerettek bennünket. Nagyon szerettünk volna olyannak lenni, mint mennyei atyánk. Felismertük azonban, hogy ehhez a következők szükségesek. Megdicsőült, halthatatlan fizikai testre kell szert tennünk. A papság pecsételő hatalma révén házasságot kell kötnünk, és családot kell alapítanunk, valamint meg kell szereznünk minden tudást, hatalmat és isteni tulajdonságot. Ezért hát az Atya tervet készített, mely bizonyos feltételek mellett lehetővé tette, hogy fizikai testet kapjunk, mely a feltámadás során halhatatlanná és megdicsőülté lesz, hogy házasodjunk és családot alapítsunk a halandóságban, illetve azon hithűek esetében, akiknek nem volt erre lehetőségük a halandóság után, hogy a tökéletesedés felé haladjunk, végül pedig visszatérjük mennyei szüleinkhez, és velük, valamint a családunkkal éljünk a felmagasztosulás és az örök boldogság állapotában. A szentírások mindezt a szabadítás tervének nevezik. Oly hálásak vagyunk ezért a tervért, hogy amikor elénk tártánk, újjongtunk örömünkben. Mindannyian elfogadtuk a terv feltételeit, beleértve a halandóság tapasztalatait és kihívásait is, melyek segítenek nekünk az isteni jellemvonások kifejlesztésében. A halandóságban mennyei atyánk biztosítja azokat a feltételeket, amelyek szükségesek az ő tervében való fejlődésünkhöz. Az Atya nemzette Jézus Krisztus a testben, és isteni segítséget adott neki halandó küldetése betöltésé. segítségéhez. Mennyei atyánk hasonlóképpen segít mindannyiunknak, ha törekszünk betartani a parancsolatait. Az Atya önrendelkezést ad nekünk. Életünk az ő kezében van, napjaink ismertek, és nem számláltatnak kevesebbnek. Arról is biztosít bennünket, hogy végül minden azok javára válik majd, akik szeretik őt. Mennyei atyánk az, aki megadja a mindennapi kenyerünket. Ebbe pedig beletartozik az általunk elfogyasztott étel, és az ő parancsolatai betartásához szükséges erő is. Az Atya jó ajándékokat ad nekünk. Hallja és megválaszolja az imáinkat. Mennyei atyánk megszabadít minket a gonosztól, ha engedjük neki. Könnyezik értünk, amikor szenvedünk. Végső soron minden áldásunk az Atyától származik. Mennyei atyánk vezet bennünket, és az erősségeink, gyengeségeink és döntéseink alapján biztosít számunkra tapasztalatokat, hogy jó gyümölcsöt hozzunk. Az Atya szükség esetén megdolgál bennünket, mert szeret minket. A tanácsadás embere ő, aki tanácsot ad, ha kérjük. Mennyei atyánk az, aki elküldte a életünkbe a Szentlélek hatását és ajándékát egyaránt. A Szentlélek ajándéka révén az Atya dicsősége, vagyis intelligenciája, világossága és hatalma bennünk lakozhat. Ha törekszünk arra, hogy növekedjünk a világosságban és az igazságban, míg szemünk egyedül Isten dicsőségére tekint, akkor mennyei atyánk elküldi az ígéret szent lelkét, hogy megpecsételjen bennünket az örök életre, és felfedi előttünk az ő arcát, akár ebben az életben, akár a következőben. A halandóságot követő lélekvilágban mennyei atyánk továbbra is kiárasztja a szent lelket, és misszionáriusokat küld azokhoz, akiknek szüksége van az evangéliumra. Megválaszolja az imákat, és segít a szabadító társokkal nem rendelkezőknek helyettes által elnyerni azokat. Az Atya felemelte Jézus Krisztus, és hatalmat adott neki, hogy véghez vigye a feltámadást, mely az eszköz számunkra a halhatatlan test elnyeréséhez. A szabadító megváltása és feltámadása visszajuttat bennünket az Atya színe elé, ahol Jézus Krisztus majd megítél minket, akik a Szent Messiás érdemeire és irgalmára és kegyelmére támaszkodnak, elnyerik majd az Atyához hasonló megdicsőült testüket, és vele laknak majd a boldogság és soha véget nem érő állapotában. Itt az Atya eltörli majd minden könnyünket, és segít tovább haladnunk az úton, hogy olyanná váljunk, mint ő. Amint láthatjátok, mennyei atyánk mindig mellettünk áll. Ahhoz, hogy az Atyához hasonlóvá váljunk, ki kell fejlesztenünk az ő jelenvonásait. Mennyei atyánk tökéletessége és jelenvonásai között vannak a következők. Az Atya végtelen és örökkévaló. Ő tökéletesen igazságos, irgalmas, kedves, hosszú tűrő, és csak a legjobbat akarja nekünk. Mennyei atyánk szeretet. Ő betartja a szövetségeit. Ő nem változik. Ő képtelen hazudni. Az Atya nem személyválogató. Ő mindent ismer, a múltat, a jelent, a jövőt, a kezdetektől fogva. Mennyei atyánk intelligensebb, mint mi mindannyian. Az Atya mindenható, és megtesz mindent, amit a szívébe vesz. Kedves testvérek, bízhatunk az Atyában, és hagyatkozhatunk rá. Mivel örökké való látásmóddal rendelkezik, mennyei atyánk olyasmit is lát, amit mi nem. Öröme, munkája és dicsősége az, hogy véghez vigye halhatatlanságunkat és örök életünket. Mindent a mi javunkra tesz. Ő jobban szeretné örökké való boldogságunkat, mint mi magunk. És ő egy pillanattal több nehézséget sem szeretné, hogy elviseljünk annál, mint ami elengedhetetlenül szükséges a mi és a szereteink érdekében. Ennek eredményeképpen ő arra figyel, hogy segítsen fejlődnünk, és nem arra, hogy megítéljen és elítéljen bennünket. Isten lélek fiaiként és lélek leányaiként mindannyiunkban benne rejlik a lehetőség, hogy olyanná váljunk, mint az Atya. Ehhez a fiú nevében kell hódolnunk az Atyának. Ezt azzal tesszük, hogy igyekszünk engedelmeskedni az Atya akaratának, ahogyan a szabadító is tette, és folyamatosan megbánjuk a bűneinket. Amikor ezeket megcselekedjük, kegyelemért kapunk kegyelmet, míg el nem nyerjük az Atya teljességét, és ránk nem ruházhatik jelleme, tökéletességei és jellemvonásai. Tekintve, hogy milyen távolságban a között, ahol mi halandók vagyunk, és akivé mennyei atyánk vált, nem meglepő, ha valaki úgy érzi, az Atyához hasonlóvá válni elérhetetlen cél. A szentírások ennek ellenére világosak. Ha hittel ragaszkodunk Krisztushoz, bűnbánatot tartunk, és az engedelmesség révén törekszünk Isten kegyelmére, akkor idővel olyanná válunk, mint az Atya. Hatalmas vigaszt jelent számomra a tény, hogy azok, akik engedelmességre törekednek, kegyelemért kapnak kegyelmet, és végül kaphatnak a teljességéből. Más szavakkal szólva, nem önerőből válunk az atyához hasonlóvá, hanem sokkal inkább a kegyelem ajándékai révén, melyek néha nagyok, de jobbára kicsik, és amelyek egymásra épülnek, míg el nem érjük a teljességét. Idővel elérjük majd. Arra kérlek, bízzatok abban, hogy mennyi atya tudja, hogyan magasztosítson fel benneteket. Keressétek mindennapi megtartó segítségét, és Krisztusba vetett hittel törekedjetek előre, még ha nem is érzitek Isten szeretetét. Oly sok mindent nem értünk arról, hogyan válhatunk az atyához hasonlóvá. Azt azonban bizonyossággal tanúsítom nektek, hogy az atyához hasonlóvá válásra való törekvés minden áldozatot megér. Itt, a halandóságban meghozott áldozataink, bármi hatalmasak legyenek is, egyszerűen eltörpülnek ahhoz a mérhetetlen örömhöz, boldogsághoz és szeretethez képest, melyet Isten színe előtt érzünk majd. Ha nehezetekre esik elhinni, hogy érdemes meghozni a kért áldozatot, a szabadító így szólít titeket. Még nem értitek, mi nagy áldásokat készített el nektek az atya. Most nem tudtok minden dolgot elviselni, mindazonáltal bízzatok, mert én tovább vezetlek titeket. Tanúságomat teszem arról, hogy mennyei atyátok szeret benneteket, és azt akarja, hogy ti ismét vele éljetek. Jézus Krisztus nevében. Ámen.
My fellow brothers and sisters.
Kedves fivéreim és nővéreim! Nemrég Nelson elnök arra vonatkozó felszólításán elmélkedve, mely szerint annak kinyilatkoztatott nevén nevezzük az egyházat, fellapoztam azt a részt, ahol a szabadító az egyház nevéről oktatja a nefitákat. A szabadító szavait olvasva megragadott az, ahogyan arra is felszólította az embereket, hogy vegyék magukra Krisztus nevét. Ez arra indított, hogy magamra nézve megkérdezzem, vajon én úgy veszem magamra a szabadító nevét, ahogyan ő azt elvárja tőlem? Ma szeretnék megosztani veletek néhány benyomást, melyet a kérdésemre válaszként kaptam. Először is Krisztus nevének magunkra vétele azt jelenti, hogy hithűen igyekszünk úgy látni, ahogyan Isten lát. Hogyan lát Isten? Joseph Smith azt mondta, míg az emberi faj egy része ítélkezik, és a másikat irgalom nélkül kárhoztatja, a világegyetem nagyszülője atyai gondoskodással és szülői figyelemmel tekint az egész emberi családra, mert az ő szeretete mérhetetlenül mély. Néhány évvel ezelőtt elhunyt a nővérem. Kihívásokkal teli élete volt. Küzdött az evangéliummal, és soha nem volt igazán tevékeny. A férje hátat fordított a házasságuknak, és 4 kisgyermekkel magára hagyta őt. A nővérem halálának estéjén a gyermekei jelenlétében megáldottam őt azzal, hogy békében hazatérhessen. Ekkor felismertem, hogy túlságosan gyakran a próbatételei és a kevésbé aktív mi volt alapján minősítettem az életét. Amikor aznap este a fejére tettem a kezem, kemény feddést kaptam a lélektől. Fokozottan tudatára ébredtem a jóságának, és úgy láthattam őt, ahogyan Isten látta. Nem olyan valakiként, aki küzd az evangéliummal és az élettel, hanem olyan valakiként, akinek olyan nehéz dolgokat kell megoldania, amelyeket nekem nem. Nagyszerű édesanyaként láttam őt, aki a hatalmas akadályok ellenére felnevelt 4 csodaszép, bámulatos gyermeket. Édesanyánk barátjaként láttam őt, aki időt szakított arra, hogy apánk halála után őrködjön felette és a társa legyen. Szerintem a nővéremmel töltött ezen utolsó estén Isten azt kérdezte tőlem, nem látod, hogy körülötted mindenki szent lény? Brigham Young azt tanította, arra buzdítanám a szenteket, hogy a maguk valójában értsék meg az embereket, és ne a saját szemszögükből. Gyakran elhangzik, hogy ez és ez rosszat tett, és nem lehet szent. Halljuk, amint valaki káromkodik és hazudik, vagy megszegi a sabbatot. Ne ítéljétek el az ilyeneket, mert nem ismeritek az Úr rájuk vonatkozó tervét. Inkább legyetek velük elnézőek. El tudja képzelni bármelyikőtök is, hogy a szabadítónk hagyja, hogy ti és a terheitek észrevétlenek maradjanak ő előtte? A szabadító ugyanolyan szemmel tekintett a szamaritániusra, a házasságtörőre, a vámszedőre, a leprásra, a mentális betegre és a bűnösre is. Mindannyian az ő atyának gyermekei voltak, és mindenkit meg lehetett váltani. El tudjátok képzelni őt elfordulni valakitől, akinek kétségei vannak az Isten királyságában elfoglalt helyével kapcsolatban, vagy valakitől, aki bármely más módon nyomorult? Én nem. Krisztus szemében minden egyes lélek végtelenül értékes. Senki sincs előre elrendelve a kudarcra, mindenki számára lehetséges az örök élet. A lélek fedéséből a nővérem ágyánál levontam egy nagy tanulságot, hogyha úgy látunk, ahogyan ő lát, akkor dupla győzelem lesz a miénk. Azok megváltása, akiket megértünk, és a saját magunké. Másodszor Krisztus nevének magunkra vételéhez nem csupán úgy kell látnunk, ahogyan Isten lát, de az ő munkáját is kell végeznünk, és úgy szolgálnunk, ahogyan ő szolgált. A két nagy parancsolat szerint élünk, alávetjük magunkat Isten akaratának, összegyűjtjük Izraelt, és engedjük, hogy ragyogjon a világosságunk az emberek előtt. Részesülünk az ő visszaállított egyházának szövetségeiben és szertartásaiban, és ezek szerint is élünk. Ezt éve Isten hatalmat ad nekünk saját magunk, a családunk és mások életének megáldására. Isten csodákat fog véghez vinni köztünk, ha mi megszenteljük magunkat. A szívünk megtisztításával szenteljük meg magunkat. A szívünket pedig úgy tisztítjuk meg, hogy meghalljuk őt, megbánjuk a bűneinket, megtérünk, és úgy szeretünk, ahogyan ő szeretett. A szabadító azt kérdezte tőlünk, mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, micsoda jutalmat veszitek. Nemrég tudomásomra jutott egy olyan élmény James E. Talmage Elder életéből, mely arra késztetett, hogy megálljak és átgondoljam, ahogy én hogyan szeretem és szolgálom a körülöttem lévőket. Fiatal professzorként, mielőtt még apostol lett volna belőle, az 1892-es halálos torokgyík járvány tetőfokán Talmage Elder rátalált egy idegen családra, akik nem voltak tagjai az egyháznak, de a közelében laktak, és lesújtott rájuk a járvány. Senki nem akarta megkockáztatni, hogy bemenjen a fertőzött otthonba. Talmage Elder azonban azonnal elindult hozzájuk. Négy gyermeket talált, egy 2,5 éveset holtan a padlón, egy 5 és egy 10 éveset nagy fájdalmak közepette, és egy legyengült 13 éveset. A szülőket lesújtotta a gyász és a kimerültség. Talmage Elder felöltöztette a halottat és az élőket, felsöpört a szobákban, kivitte a piszkos ruhát, és elégette a járvánnyal fertőzött koszos rongyokat. Egész nap dolgozott, majd másnap reggel visszatért. A 10 éves az éjszaka folyamán meghalt. Felemelte és karjában tartotta az 5 évest. A kislány véres nyállal köhögte össze az arcát és a ruháit. Azt írta, képtelen voltam letenni őt, és addig tartotta a karjában, míg meg nem halt. Mindhárom gyermeket segített eltemetni, és ételről, valamint tiszta ruháról gondoskodott a gyászoló család számára. Hazatérve Talmage testvér kidobta a ruháit, cinkoldatban megfürdött, karanténkba helyezte magát a családjától, és elszenvedte a betegség egy enyhe lefolyását. Oly sok élet forog kockán körülöttünk. A szentek azáltal veszik magukra a szabadító nevét, hogy szenté válnak, és mindenkinek szolgálattételt nyújtanak, függetlenül attól, hogy hol és hogyan állnak, és ennek megtétele életeket ment meg. Végül pedig hiszek abban, hogy az ő nevének magunkra vételéhez bíznunk kell ő benne. Az egyik vasárnapi gyűlésen, melyen jelen voltam, egy fiatal nő feltette egy ehhez hasonló kérdést. A barátommal nemrég szakítottunk, és ő úgy döntött, hogy elhagyja az egyházat. Elmondása szerint soha nem volt még boldogabb. Hogy lehet ez? A szabadító megválaszolta ezt a kérdést, amikor így szólt a nefitákhoz. De ha az életetek nem az én evangéliumomra épül, hanem az emberek cselekedeteire, vagy az ördög cselekedeteire, akkor bizony mondom nektek, hogy egy ideig örömötök lesz cselekedeteitekben, és nem sokára eljön a vég. Jézus Krisztus evangéliumán kívül egyszerűen nincs tartós öröm. Azon a gyűlésen eszembe jutott az a sok jó ember, akikről tudom, hogy olyan hatalmas terhekkel és parancsolatokkal küzdenek, amelyek legjobb esetben is ijesztőek számukra. Megkérdeztem magamtól, még mit mondana nekik a szabadító? Szerintem azt kérdezné, bíztok bennem? A vérfolyásos asszonynak azt mondta, a te hited megtartott téged, eredj el békességgel. Az egyik kedvenc szentírásom a János 4:4, melyben az áll. Szamárián kell vala pedig által mennie. Miért szeretem ezt a szentírást? Mert Jézusnak nem feltétlenül kellett Szamáriába mennie. Akkoriban a zsidók megvetették a Szamária belieket, és olyan úton mentek, amely elkerülte Szamáriát. Jézus azonban úgy döntött, hogy oda megy, hogy legelső alkalommal mindenkinek hirdethesse, hogy ő a megígért messiás. Választása nem csupán egy kiközösített csoportra, hanem ráadásul egy nőre esett. Nem is akármilyenre, hanem egy bűnben élő nőre. Olyan valakire, akit akkoriban a jelentéktelenek legkisebbjének tartott. Szerintem Jézus azért tette ezt, hogy mindig mindannyian érthessük, hogy az ő szeretete felülmúlja a mi félelmeinket, a sebeinket, a függőségeinket, a kételjeinket, a kísértéseinket, a bűneinket, a széttört családjainkat, a depressziónkat és szorongásainkat, a krónikus betegségeinket, a nincstelenségünket, a bántalmazásunkat, az elkeseredésünket és magányunkat. Mindannyiunkkal tudatni szeretné azt, hogy nincs semmi és senki, akit ne tudna meggyógyítani és tartós örömben részesíteni. Az ő kegyelme elegendő. Egyedül ő ereszkedett le mindenek alá. Engesztelésének hatalma az a hatalom, amely által bármely terhen felül lehet kerekedni az életünkben. A kútnál lévő asszonynak szóló üzenete az, hogy ő ismeri az élethelyzetünket, és mindig járhatunk ő vele, függetlenül attól, hogy hol állunk. Neki és nekünk azt mondja, valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok néki, soha örökké meg nem szomjúhozik, hanem az a víz, amelyet én adok néki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő benne. Bárhol járjatok is az életben, miért fordulnátok el valaha is az egyetlen szabadítótól, akinek minden hatalma megvan a gyógyításotokra és a kiszabadításotokra? Mindegy, milyen árat kell megfizetnetek azért, hogy bízzatok ő benne, megéri. Lelkem legmélyéből bizonyságot teszek arról, hogy az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyháza a szabadító egyháza, melyet az élő Krisztus egy igaz prófétán keresztül vezet. Azért imádkozom, hogy hithűen vegyük magunkra Jézus Krisztus nevét azáltal, hogy úgy látunk, ahogyan ő lát, úgy szolgálunk, ahogyan ő szolgált, és bízunk abban, hogy az ő kegyelme elegendő, hogy kiszabadítva hazavigyen minket és tartós örömöt adjon. Jézus Krisztus nevében. Ámen.
A few months into his mission, our youngest son and his missionary
companion néhány hónapja volt a misszióján. Társával épp befejezték a tanulást, amikor a fiunk tompa fájdalmat érzett a fejében. Furcsa érzés volt. Először elvesztette az irányítást a bal karja felett, majd elzsibbadt a nyelve. A bal orcája elernyett. Nehezére esett megszólalni. Tudta, hogy valami nincs rendben. Azt azonban nem tudta, hogy épp súlyos agyi infarktus alakult ki az agya három területén. Kezdett pánikba esni, ahogy részlegesen lebénult. Az, hogy egy ilyen esetben milyen gyorsan érkezik a segítség, drámai kihatással lehet a felépülés mértékére. Hithű misszionárius társa határozottan lépett fel. Miután hívta a mentőket, áldást adott a fiunknak. Csodával határos módon a mentő 5 percen belül kiérkezett. Miután a fiunkkal berohantak a kórházba, az ottani orvosok gyorsan felmérték a helyzetet, és egy olyan gyógyszer alkalmazása mellett határoztak, amely idővel jó eséllyel visszafordítja az agyinfarktus által előidézett bénulás hatásait. Ha azonban a fiunknak mégsem agyinfarktusa lenne, a gyógyszer súlyos károsodást is okozhat, például agyvérzést. Neki kellett döntenie. A gyógyszer alkalmazását választotta. Bár a maradéktalan felépülés további műtéteket és sok hónapot igényelt, a fiunk idővel visszatért és befejezte a misszióját, miután az agyinfarktus hatásait szinte teljes mértékben visszafordították. Mennyei atyánk mindenható és mindentudó. Ismeri a fizikai küzdelmeinket. Tudatában van fizikai fájdalmainknak, eredjenek akár betegségből, az időskorból adódóan, balesetből vagy születési rendellenességből. Tudatában van a szorongással, magánnyal, depresszióval vagy mentális betegséggel járó érzelmi küzdelmeknek. Ismer minden egyes embert, aki igazságtalanságot szenved el vagy akit bántalmaznak. Ismeri a gyengeségeinket, a hajlamainkat és a kísértéseket, amelyekkel küszködünk. A halandóság során próbára tesznek minket, hogy kiderüljön, a jót választjuk-e a gonosz helyett. Azok, akik betartják az ő parancsolatait, vele fognak élni a boldogság egy soha véget nem érő állapotában. Hogy segítsen nekünk a hozzá hasonlóvá válás folyamatában, mennyei atyánk minden hatalmat és tudást átadott a fiának, Jézus Krisztusnak. Nincs olyan fizikai, érzelmi vagy lelki gyötrelem, amelyet Krisztus ne tudna meggyógyítani. A szentírások számtalan csodás eseményt jegyeznek fel a szabadító halandó szolgálat tétele idejéből, amikor Jézus Krisztus a fizikailag szenvedők meggyógyítására használta isteni hatalmát. János evangélium elmeséli egy olyan férfi történetét, aki 38 éve szenvedett egy sorvasztó betegségben. Ezt, amint látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már sok idő óta úgy van, mondanék ki, akarsz-e meggyógyulni? A maga tehetetlen férfi azt felelte, hogy nincs senki, aki segítene neki, amikor a leginkább kellene. Mondanék ki Jézus, kelj fel, vedd fel a te nyoszolyádat és járj. És azonnal meggyógyul az ember, és felvevé nyoszolyáját, és jár vala. Kérlek, figyeljétek meg a szembeállítást, milyen sokáig szenvedett ez a férfi egyedül, 38 évig, és milyen gyorsan érkezett a gyógyulás, amikor a szabadító is részese lett. A gyógyulás azonnal bekövetkezett. Egy másik esetben egy 12 éve vérfolyásban szenvedő asszony, aki minden vagyonát az orvosokra költötte, hátulról hozzájárulván illeti az ő ruhájának peremét, és azonnal eláll a vérének folyása. Jézus pedig mondta, illete engem valaki, mert én észrevettem, hogy erő származék ki tőlem. Mikor pedig látta az asszony, hogy nem maradt titokban, megjelenté néki az egész sokasság előtt, hogy azonnal meggyógyult. Szolgálattételével Krisztus megtanította, hogy hatalma van a fizikai test felett. Nincs befolyásunk az időzítésre, hogy mikor fog Krisztus gyógyulást hozni a fizikai gyengeségeinkre. A gyógyulás az ő akarata és bölcsessége szerint történik. A szentírásokban némelyek évtizedeken át szenvedtek, mások egész halandó életükben. A halandó gyengességek csiszolhatnak minket és fokozhatják azt, hogy mennyire támaszkodunk Istenre. Viszont ha Krisztust is bevonjuk, ő mindig megerősít minket lelkileg, hogy jobban el tudjuk viselni a terheinket. Tudjuk, hogy a feltámadásban végül minden fizikai gyengesség, betegség és tökéletlenség begyógyul. Ez az ajándék az egész emberiségnek megadatik Jézus Krisztus engesztelése révén. Jézus Krisztus a fizikai testünknél többet is meg tud gyógyítani, a lelkünknek is képes gyógyulást hozni. Szerte a szentírásokban tanulunk arról, hogy Krisztus miként segítette a gyenge lelkűeket, és hogyan tette őket éppé. Amikor eltűnődünk ezeken az élményeken, fokozódik a reményünk és a hitünk abban, hogy a szabadítónak hatalmában áll megáldani az életünket. Jézus Krisztus képes megváltoztatni a szívünket, meggyógyítani minket az esetleg áttélt igazságtalanság vagy bántalmazás hatásaitól, és megerősíteni bennünk a vesztesség és szívfájdalom elviselésének képességét, békességet adva, hogy meggyógyítson minket lelkileg. Krisztus akkor is meg tud gyógyítani minket, amikor bűnt követünk el. Akkor követünk el bűnt, amikor tudatosan megszegjük Isten valamely törvényét. Ilyenkor lelkünk tisztátalanná válik. Semmilyen tisztátalan dolog nem lakozhat Isten jelenlétében. A bűntől való megtisztulás lelki gyógyulást jelent. Az Atya Isten tudja, hogy bűnt fogunk elkövetni, azonban előkészítette megváltásunk útját. Lindsay Robbins Elder ezt tanította. A bűnbánat nem Isten B-terve arra az esetre, ha netán hibáznánk. A bűnbánat maga a terv, tudván, hogy igenis hibázni fogunk. Amikor bűnt követünk el, lehetőségünk van választani a jó és a gonosz között. A jót választjuk, amikor a bűn elkövetése után bűnbánatot tartunk. Jézus Krisztuson és az ő engesztelő áldozatán keresztül megváltást nyerhetünk a bűneinktől, és visszavitethetünk az Atya Isten színe elé, ha bűnbánatot tartunk. A lelki gyógyulás nem egyoldalú. Megköveteli a szabadító megváltó hatalmát és a bűnös őszinte bűnbánatát. Azok, akik úgy döntenek, hogy nem tartanak bűnbánatot, elutasítják a Krisztus által felkínált gyógyulást. Számukra olyan, mintha nem is történt volna meg a megváltás. Amikor bűnbánatra törekvő emberekkel tanácskoztam, elámultam azon, hogy akik bűnben élnek, milyen nehezen tudnak helyes döntéseket hozni. A Szentlélek magukra hagyta őket, és gyakran küszködtek olyan döntések meghozatalával, amelyek közelebb vinnék őket Istenhez. Hónapokon, sőt, akár éveken át viaskodtak, szégyenkezve vagy rémülten bűneik következményei miatt. Gyakran érezték, hogy soha nem tudnak megváltozni vagy bűnbocsánatot nyerni. Sokszor megfogalmazták azt a félelmüket, hogy ha a szeretteik tudnák, mit tettek, akkor többé nem szeretnék, vagy magukra hagynák őket. Ezt a gondolatmenetet követve arra jutottak, hogy inkább csendben maradnak és késleltetik a bűnbánatukat. Helytelenül úgy érezték, hogy jobb nem bűnbánatot tartani most, hogy ne okozzanak további fájdalmat azoknak, akiket szeretnek. Úgy vélték, jobb szenvedni majd ezen élet után, mint végigmenni a bűnbánat folyamatán most. Fivérek és nővérek, soha nem jó ötlet halogatni a bűnbánatotokat. Az ellenség gyakran arra használja a félelmet, hogy megakadályozzon minket a Jézus Krisztusba vetett hitünk szerinti azonnali cselekvésben. Amikor a szeretteink szembesülnek a bűnös viselkedés igazságával, bár talán mélyen megsebzettnek érzik magukat, gyakran segíteni akarnak az őszinte bűnbánó bűnösnek megváltozni és megbékélni Istennel. Valójában a lelki gyógyulás felgyorsul, amikor a bűnös megvallja a bűnét, és körülveszik őt azok, akik szeretik őt, és segítenek neki a bűnei elhagyásában. Kérlek, ne feledjétek, hogy Jézus Krisztus hatalmas abban is, hogy meggyógyítja a bűn azon ártatlan áldozatait, akik hozzáfordulnak. Hogy Elder ezt mondta, Lelkünk akkor sérül, amikor hibákat és bűnöket követünk el. Halandó testünkkel ellentétben azonban, amikor a bűnbánat folyamata befejeződik, Jézus Krisztus engesztelésének köszönhetően nem marad heg többé. Az ígéret a következő. Íme, aki megbánt a bűneit, annak megbocsáttatik, és én, az Úr, nem emlékszem azokra többé. Amikor szívünk minden szándékával bűnbánatot tartunk, akkor a megváltás nagy terve rögtön érvénybe lép az életünkben. A szabadító meg fog gyógyítani bennünket. A missziós területen agyi infarktus szenvedett fiunkat segítő misszionárius társ és orvosi személyzet gyorsan cselekedett. Fiunk úgy döntött, hogy elfogadja a visszafordító gyógyszert. Az agyi infarktus bénító hatásai, amelyek egész halandó élete során elkísérhették volna, visszafordultak. Hasonlóképpen, minél gyorsabban tartunk bűnbánatot és hozzuk be az életünkbe Jézus Krisztus engesztelését, annál hamarabb találhatunk gyógyulásra a bűnhatásaitól. Russell M. Nelson elnök a következő felkérést intézte hozzánk. Ha letértetek az ösvényről, arra szeretnélek kérni benneteket, hogy gyertek vissza. Legyen bármilyen aggályotok, bármilyen kihívásotok, van hely számotokra itt az Úr egyházában. Ti is, és a még meg nem született nemzedékek is áldottak lesznek, ha most cselekedtek, és visszatértek a szövetség ösvényére. Lelki gyógyulásunk megkívánja, hogy vessük alá magunkat a szabadító által felvázolt feltételeknek. Nem késlekedhetünk, ma kell cselekednünk. Cselekedjünk most, hogy a lelki bénultság ne akadályozza meg az örök fejlődésünket. Ha a beszédem alatt úgy éreztétek, bocsánatot kell kérnetek valakitől, akivel rosszat tettetek, akkor kérlek, cselekedjetek. Mondjátok el neki, mit tettetek. Kérjetek bocsánatot tőle. Ha olyan bűnt követtetek el, amely kihat a templomi érdemességetekre, akkor kérlek, tanácskozzatok a püspökötökkel, még ma, ne késlekedjetek. Fivérek és nővérek, Isten, ami szerető mennyei atyánk, minden hatalmat és tudást átadott szeretett fiának, Jézus Krisztusnak. Neki köszönhetően egy nap az egész emberiség örökre meg fog gyógyulni minden testi gyengeségből. Jézus Krisztus engesztelésének köszönhetően, ha úgy döntünk, hogy bűnbánatot tartunk, és szívünket teljes mértékben a szabadító felé fordítjuk, akkor ő meg fog minket gyógyítani lelkileg. Ez a gyógyulás azonnal megkezdődhet. A miénk a döntés. Akarunk-e meggyógyulni? Bizonyságomat teszem arról, hogy Jézus Krisztus megfizette az árat, hogy éppé tétethessünk, de nekünk kell úgy döntenünk, hogy elfogadjuk az általa felkínált gyógyszert. Tegyétek meg ma, ne késlekedjetek, Jézus Krisztus nevében. Amen.
A kórus és a gyülekezet most elénekli a Dicsőség Istennek című himnuszt. Az ének után Dale G. Renland Elder fog hozzánk szólni a 12 apostol kvórumából. Ő Jack N. Gerald Elder követi majd a 70-ektől, utána Gary E. Stevenson Elder a 12 apostol kvórumából fog hozzánk szólni.
This is the 188th semi-annual.
Ez az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 188. félévi általános konferenciája.
The fictional character, Mary Poppins, is a typical English
nanny. Mary Poppins kitalált karaktere tipikus angol dadát mintáz, aki történetesen varázserővel bír. A keleti széllel érkezik az Edward korabeli Londonba a Cseresznyefa utca 17-es szám alatt élő gondterhelt Banks család megsegítésére. Két gyermek, Jane és Michael felügyeletét bízzák rá. Határozott, mégis kedves hangon lát hozzá, hogy értékes leckéket tanítson nekik, némi bűbájjal fűszerezve. Jane és Michael figyelemre méltó módon fejlődnek, ám Mary úgy dönt, ideje tovább lépni. A színpadi változatban Mary kéményseprő barátja Bertie igyekezik lebeszélni őt távozási szándékáról, így érvel. Jó gyermekek ők, Mary. Hát vesződnék-e velük, ha nem lennének azok, válaszolja Mary. Mégsem segíthetek nekik, ha nem hagyják tanítani, pedig senkit sem oly fáradtságos, mint a mindentudó gyermeket. Bert azt kérdezi, mi lesz hát? Mire Mary? Hát a következő darabot maguknak kell megtenniük. Kedves testvérek, csak úgy, mint Jane és Michael Banks, mi is jó gyermekek vagyunk, akikkel érdemes vesződni. Mennyei atyánk segíteni akar bennünket, és meg akar áldani minket, csak nem mindig hagyjuk neki. Olykor még úgy is teszünk, mintha mindent tudnánk. Így aztán a következő darabot magunknak kell megtennünk. Épp ezért érkeztünk a földre a mennyei otthonunkból. A mi darabunk része a döntéshozatal is. Mennyei atyánk szülői célja nem az, hogy gyermekei megtegyék, ami helyes, hanem hogy saját maguk döntsenek a helyes dolgok mellett, végül olyanná válva, mint ő maga. Ha egyszerűen csak azt akarná, hogy engedelmesek legyünk, akkor azonnali jutalmakat és büntetéseket alkalmazna a viselkedésünk befolyásolására. Istennek azonban nem az az érdeke, hogy gyermekei pusztán jól képzett, engedelmes ölebek legyenek, akik nem rágják meg a papucsát a celesztiális nappaliban. Nem. Isten azt szeretné, ha növekednénk lelkileg, és csatlakoznánk hozzá a családi vállalkozásban. Isten tervet alkotott arra, hogyan válhatunk királyságának örököseivé, egy szövetséges ösvényt, amely őhozzá hasonlóvá tesz bennünket, hogy az ő életéhez hasonló életet éljünk családokként mindörökké az ő színe előtt. Az egyéni döntés mindig is az általunk már a halandóság előtti létben megismert terv létfontosságú része volt. És most is az. Elfogadtuk a tervet, és úgy döntöttünk, hogy a földre jövünk. Annak érdekében, hogy gyakoroljuk a hitünket, és megtanuljunk megfelelően használni az önrendelkezésünket, a felejtés fátyla borult az elménkre, hogy ne emlékezzünk Isten tervére. E fátyol nélkül Isten céljai nem valósulhatnának meg, mivel képtelenek lennénk a fejlődésre és arra, hogy azon megbízható örökösökké váljunk, akiknek ő látni szeretne bennünket. Lehi próféta ezt mondta. Az Úristen megadta tehát az embernek, hogy önmagáért cselekedjék. Az ember tehát nem tudna önmagáért cselekedni, ha nem úgy lenne, hogy csábítja az egyik vagy a másik. Alapvető szinten az egyik lehetőséget Jézus Krisztus, az Atya első szülötte képviseli, míg a másikat Sátán, Lucifer, aki az önrendelkezésünkre tör, és magához akarja ragadni a hatalmat. Jézus Krisztusban van szószólónk az Atyánál. Engesztelő áldozatának végeztével Jézus felment a mennybe, hogy igényt tartson az Atyánál jogaira az irgalom tekintetében, melyekkel az emberek gyermekei felett rendelkezik. Miután pedig elnyerte az irgalom jogait, szót emel az emberek gyermekeinek ügyében. Krisztus értünk való közben járása az Atyánál nem ellenkezik a tervvel. Jézus Krisztus, aki hagyta, hogy saját akaratát felemészze az Atya akarata, semmi olyasmiért nem szállna síkra, mert Atya ne akarna már amúgy is. Mennyei Atyánk kétségtelenül drukkol nekünk, és tapsol a sikereink láttán. Krisztus közben járása legalábbis részben emlékeztetőként szolgál számunkra, hogy ő megfizetett a bűneinkért, és hogy senki sincs Isten irgalmának hatókörén kívül. Mindazoknak, akik hisznek Jézus Krisztusban, bűnbánatot tartanak, megkeresztelkednek, és mindvégig kitartanak, mely folyamat megbékéléshez vezet. A szabadító megbocsát, meggyógyítja őket, és közben jár értük. Ő a segítőnk, a vigasztalónk és a szószólónk, aki tanúsítja és megerősíti megbékélésünket Istennel. Ezzel éles ellentétben Lucifer vádló és ügyész. János, a kinyilatkoztató, lefestette Lucifer végső vereségét, és hallék nagy szózatot az égben, amely ezt mondja vala, most lett meg az idvesség és az erő, és a mi Istenünknek országa és az ő Krisztusának hatalma. Miért? Mert a mi atyánk fiainak vádolója levettetett, ki vádolja vala őket éjjel és nappal a mi Istenünk előtt. És ők legyőzték azt a bárány véréért, és az ő bizonyságtételőknek beszédéért. Lucifer ez a vádló. Ellenünk szólalt fel a halandóság előtti létben, és ebben az életben is tovább áskálódik ellenünk. Arra törekszik, hogy lehúzzon bennünket. Szeretné, ha végtelen bánat lenne a részünk. Ő az, aki azt súgja, hogy nem vagyunk elegek, hogy nem vagyunk elég jók, és hogy nincsen mentség a hibáinkra. Ő a kíméletlen zaklató, aki akkor is belénk rúg, amikor már a földön fekszünk. Ha Lucifer járni tanítana egy gyermeket, aki eközben elesne, akkor üvöltve büntetné ezért, és azt mondaná neki, hogy ne is próbálkozzon tovább. Lucifer útja mindig csalódáshoz és elkeseredéshez vezet, idővel és mindig. A hazugságok atya, a hamisság legfőbb szolgáltatója, aki ravaszul azon ügyködik, hogy megtévesszen és elterelje bennünket, mert ő arra törekszik, hogy minden ember olyan nyomorult lehessen, mint ő maga. Ha Krisztus tanítana járni egy gyermeket, aki eközben elesne, akkor ő segítene neki felkelni, és buzdítaná a következő lépésre. Krisztus a segítő és a vigasztaló. Az ő útja örömet és reményt hoz, idővel és mindig. Isten terve útmutatásokat tartalmaz számunkra, melyekre a Szentírások parancsolatokként utalnak. E parancsolatok nem a ránk kényszerített szabályok hóbortos egyvelege, vagy önkényes gyűjteménye, melyeknek egyetlen célja, hogy engedelmességre tanítson minket. Szorosan kapcsolódnak az Istenség tulajdonságainak kifejlesztéséhez, a mennyei atyánkhoz való visszatéréshez, valamint a tartós öröm elnyeréséhez. Az ő parancsolatainak való engedelmesség nem vak, tudatosan választjuk Istent és az ő hazavezető ösvényét. A minta számunkra ugyanaz, mint Ádám és Éva számára volt. Isten tehát miután megismertette velük a megváltás tervét, parancsolatokat adott nekik. Bár Isten szeretné, ha a szövetség ösvényén járnánk, megadja nekünk a döntés méltóságát. Sőt, Isten azt akarja, azt várja el, illetve arra utasítja minden gyermekét, hogy saját maga válasszon. Ő nem kényszerít minket. Az önrendelkezés ajándéka révén Isten megengedi gyermekeinek, hogy önmaguk cselekedjenek, és ne velük cselekedjenek. Az önrendelkezés lehetővé teszi a választást, hogy rálépünk-e az ösvényre, avagy nem. Lehetőséget biztosít arra, hogy letérjünk, vagy ne térjünk le róla. Épp úgy, ahogyan senki sem kényszeríthet az engedelmességre, az engedetlenségre sem kényszeríthetnek. Senki sem téríthet le bennünket az ösvényről a saját együttműködésünk nélkül. Ezt nem szabad összekeverni azokkal, akiknek az önrendelkezését korlátozzák. Ők nem letértek az ösvényről, ők áldozatok, akik elnyerik Isten megértését, szeretetét és könyörületét. Amikor letérünk az ösvényről, Isten elszomorodik, mert tudja, hogy ez idővel elkerülhetetlenül a boldogság elhalványulásához és áldások elveszítéséhez vezet. A Szentírásokban az ösvényről való letérésre bűnként hivatkoznak, az eredményeként fellépő boldogságcsökkenést, és elvesztett áldásokat pedig büntetésnek nevezik. Ebben az értelemben nem Isten büntet minket, a büntetés a mi döntésünk következménye, nem pedig az övé. Amikor felismerjük, hogy letértünk az ösvényről, akkor maradhatunk így, vagy Jézus Krisztus engesztelése révén dönthetünk úgy is, hogy visszafordítjuk a lépteinket, és visszatérünk. A Szentírásokban arra a folyamatra, mely során úgy döntünk, hogy megváltozunk, és visszatérünk az ösvényre, bűnbánatként utalnak. Ha nem tartunk bűnbánatot, az azt jelenti, hogy úgy döntünk, kizárjuk magunkat azon áldásokból, melyeket Isten adni szándékozik nekünk. ha nem vagyunk hajlandóak élvezni azt, amit megkaphattunk volna, akkor visszatérünk a saját helyünkre, hogy azt élvezzük, amit hajlandóak voltunk befogadni. Ez pedig a mi választásunk, nem Istené. Nem számít, milyen régen tértünk le az ösvényről, vagy milyen messzire kóboroltunk. Abban a pillanatban, hogy a változtatás mellett döntünk, Isten segít a visszatérésben. Isten szemszögéből, ha egyszer az őszinte bűnbánat és a Krisztusba vetett álhatatossággal való előre törekvés révén visszatérünk az ösvényre, olyan lesz, mintha sohasem tértünk volna le róla. A szabadító megfizet a bűneinkért, és szabaddá tesz minket a boldogság és az áldások fenyegető megfogyatkozásától. A szentírásokban ezt nevezik bűnbocsánatnak. A keresztelést követően minden egyháztag lecsúszik az ösvényről, van, aki le is szánkázik róla. Éppen ezért a Jézus Krisztusba vetett hit gyakorlása, a bűnbánat, a tőle származó segítség elnyerése és a bűnbocsánat nem egyszeri események, hanem élethosszig tartó folyamatok, melyek folyton ismétlődnek, így tartunk ki mindvégig. El kell döntenünk, kit szolgálunk. Örökkévaló boldogságunk mértéke attól függ, hogy vajon az élő Istent választjuk-e, és csatlakozunk-e az ő munkájához. Amikor igyekszünk egyedül megtenni a következő darabot, akkor helyesen gyakoroljuk önrendelkezésünk használatát. Ahogyan a segítőegylet két korábbi általános elnöke is mondta, nem lehetünk kisbabák, akiknek állandóan a dédelgetésre és helyreigazításra van szükségük. Nem. Isten azt akarja, hogy érett felnőttekké váljunk, és viseltessünk felelősséggel önmagunk iránt. Az egyetlen mód arra, hogy örökösök lehessünk az Atya királyságában az, ha úgy döntünk, követjük az ő tervét. Csak ekkor lehet bizalma afelől, hogy még csak nem is kérünk olyat, ami ellentétes lenne az ő akaratával. Ne feledjük azonban, hogy tanítani senkit sem olyan fáradtságos, mint a mindentudó gyermeket. Ezért hajlandónak kell lennünk arra, hogy engedjünk az Úrnak és az ő szolgáinak, hogy az ő útjairól tanítsanak bennünket. Bízhatunk abban, hogy mennyei szülők szeretett gyermekei vagyunk, akikkel érdemes vesződni, és bizonyosak lehetünk afelől, hogy a magának kell megtenni, sohasem jelenti azt, hogy magányosan. Jákobhoz csatlakozva szólok, vidítsátok fel tehát a szíveteket, és emlékezzetek rá, hogy szabadon cselekedhettek önmagatokért, hogy az örökké tartó halál útját választjátok, vagy az örök élet útját. Tehát, szeretett testvéreim, béküljetek meg Isten akaratával, és ne az ördög akaratával, és emlékezzetek rá, miután Istennel megbékéltetek, hogy csak Isten kegyelmében és azáltal van, hogy megszabadítanak benneteket. Válasszátok hát a Krisztusba vetett hitet, válasszátok a bűnbánatot, válasszátok azt, hogy megkeresztelkedtek, és elnyeritek a Szent Lelket. Válasszátok azt, hogy lelkiismeretesen felkészültök az úrvacsorára, és érdemesen részesültök belőle. Válasszátok azt, hogy szövetségeket köttök a templomban, és válasszátok azt, hogy az élő Istent és az ő gyermekeit szolgáljátok. Választásaink határozzák meg, kik vagyunk és kivé válunk majd. Jákob áldását folytatva zárom, bár felemelne benneteket Isten az örök halálból, az engesztelés hatalmától, hogy befogadhassanak titeket Isten örök királyságába, Jézus Krisztus nevében. Amen.
Jó pár évvel ezelőtt, egy üzleti útra készülve, mellkasi fájdalmakat kezdtem érezni. Állapotom iránti aggodalomból a feleségem úgy döntött, hogy elkísér. A repülőutunk első szakaszában a fájdalom olyan mértéket öltött, hogy már lélegezni is nehezemre esett. Amikor leszálltunk, a repülőtérről rögtön a helyi kórházba mentünk, ahol több vizsgálat után a kezelőorvos azt mondta, biztonsággal folytathatjuk az utunkat. Visszatértünk a reptérre, és felszálltunk a repülőre, amely már az utazásunk végcéljához vitt bennünket. Leszállás közben a pilóta hangját hallottuk a hangos bemondóban, aki arra kért, hogy azonosítsam magamat. Az utas kísérő odajött hozzánk, elmondta, hogy vészhívást kaptak, és hogy egy mentő vár a repülőtéren, hogy elszállítson minket a kórházba. Beszálltunk a mentőbe, amely azonnal elviharzott velünk a sürgősségire. Ott két aggódó orvos várt bennünket, akik elmagyarázták, hogy félrediagnosztizáltak, és valójában súlyos tüdőembólián van. Vagyis egy vérrög van a tüdőmben, ami azonnal orvosi beavatkozást igényel. Az orvosok azt is elmondták, hogy sokan nem élik túl ezt az állapotot. Tudatában annak, hogy messze vagyunk az otthonunktól, és valószínűleg nem vagyunk felkészülve egy ilyen sorsfordító eseményre, az orvosok azt mondták, hogy ha van bármi, amit át kell gondolnunk az életünkkel kapcsolatban, akkor most van itt az ideje. Nagyon jól emlékszem, ahogy abban a szorongással teli pillanatban a látásmódom szinte azonnal teljesen megváltozott. A dolgok, amelyek néhány perccel ezelőtt fontosnak tűntek, most szinte semmit sem jelentettek. Az elmém elsuhant a világ gondjaitól, és az örökké valóság szemszögéből láttam a dolgokat. A családomat, a gyermekeimet, a feleségemet. Végül pedig az életemről adott számvetést. Hogyan teljesítettünk családként és egyénekként? A megkötött szövetségeink és az Úr elvárásai szerint éltük-e az életünket? Vagy talán akaratlanul megengedtük, hogy a világ gondjai eltereljék a figyelmünket azokról a dolgokról, amelyek igazán számítanak? Arra kérlek benneteket, gondoljátok át ennek az élménynek egy fontos tanulságát. Lépjetek hátrébb egy lépéssel, és vessetek számot az életetekkel. Vagy az orvos szavait idézve, ha van bármi, amit át kell gondolnunk az életünkkel kapcsolatban, akkor most van itt az ideje. Az információ túláradásának korában élünk, amelyet folyamatosan erősödő figyelemelterelés jellemez. Egyre nehezebbé téve az eligazodást, ezen élet zűrzavarában, és az örökkévaló jelentőséggel bíró dolgokra való összpontosítást. Mindennapi életünket hatásvadász főcímek ostromolják a technológia egyre fejlettebb vívmányain keresztül. Ha nem hagyunk időt az önvizsgálatra, lehet, hogy elsiklunk afelett, milyen hatással is van felgyorsult környezetünk az életünkre és a választásainkra. Arra eszmélhetünk, hogy bekebelezett minket a mémekbe, videókba és csillogó főcímekbe csomagolt információ áradat. Bár érdekesek és szórakoztatóak, legtöbbjüknek semmi köze az örökkévaló fejlődésünkhöz, viszont meghatározzák azt, hogyan tekintünk halandó tapasztalatainkra. A világ e figyelemelterelő dolgai a lehi álmában szereplőkhöz hasonlíthatóak. Ahogy haladunk a szövetség ösvényén, kezünkkel szorosan kapaszkodva a vasrútba, halljuk és látjuk azokat, akik a nagy, tágas épületből gúnyolodnak és újukkal mutogatnak. Talán nem is tudatosan vagy szándékosan, de néha megállunk, és a tekintetünk elkalandozik, hogy mi is megtudjuk, mi a nagy izgatottság oka. Néhányunk talán el is engedi a vasrudat, és a jobb rálátás reményében közelebb lép. Mások teljesen elvesznek, azok miatt, akik csúfolták őket. A szabadító így figyelmeztetett bennünket. Vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek. Ez élet gondjainak miatta. A modernkori kinyilatkoztatás emlékeztet minket arra, hogy sokan vannak az elhívottak, de kevesen a választottak. Azért nincsenek kiválasztva, mert szívüket e világ dolgaira helyezték, és az emberek elismeréseire törekednek. Életünk értékelése lehetőséget nyújt arra, hogy hátralépjünk a világtól. Átgondoljuk, hol is állunk a szövetség ösvényén, és ha szükséges, meghozzuk a változásokat annak érdekében, hogy szorításunk biztos legyen, tekintetünket pedig előre szegezzük. A közelmúltban egy fiataloknak szóló világméretű áhítat alkalmával Russell M. Nelson elnök arra kérte a fiatalokat, hogy lépjenek hátrébb a világtól, és vonják ki magukat a közösségi médiából egy hétnapos böjtel. Majd megkérte őket, figyeljék meg, miként változnak az érzéseik, hogy min, sőt, hogyan gondolkoznak. Utána pedig ezt kérte tőlük. Alaposan értékeljétek ki az életeteket az Úrral, hogy biztosak lehessetek benne.
hogy a lábatok szilárdan a szövetség ösvényén áll. Arra buzdította őket, hogy ha van az életükben bármi, amin változtatniuk kell, akkor a mai nap tökéletes időpont a bűnbánatra. Amikor számba vesszük azon dolgokat az életünkben, melyeken változtatnunk kell, feltehetünk magunknak egy gyakorlati kérdést. Hogyan kerekedünk felül e világ figyelem elterülő dolgain, és biztosítjuk azt, hogy a tekintetünk az előttünk lévő örökkévalóságra összpontosuljon. A 2007-es Jó, Jobb, Legjobb című konferenciai beszédében Dallin H. Oaks elnök arról tanított, miként állítsunk fontossági sorrendbe a sokszor egymással vetélkedő világi követelmények közötti választásainkat. Ezt tanácsolta. Le kell mondanunk néhány jó dologról azért, hogy a jobbakat, vagy a legjobbakat válasszuk, mert azok alakítják ki bennünk az Úr Jézus Krisztusba vetett hitet, és erősítik meg a családunkat. Idézet vége. Véleményem szerint az életben a legjobb dolgok középpontjában Jézus Krisztus, és azon örök igazságok megértése áll, hogy ki is ő, és kik vagyunk mi a vele való kapcsolatunkban. Miközben igyekszünk megismerni a szabadítót, nem szabadna átsiklanunk azon alapvető igazság felett, hogy kik vagyunk és miért vagyunk itt. Amulek emlékeztet minket arra, hogy ez az élet a felkészülés ideje az Istennel való találkozásra, az idő, mely az örökké valóságra való felkészülésre adatott nekünk. Ahogy a közismert mondás is tartja, nem emberi lények vagyunk, akiknek lelki élményben van részük. Lelki lények vagyunk, akiknek emberi élményben van részük. Mennyei származásunk megértése elengedhetetlen az örökké való fejlődésünkhöz, és megszabadíthat bennünket ezen élet zűrzavarától. A szabadító ezt tanította. Ha ti megmaradtok az én beszédemben, bizonnyal az én tanítványaim vagytok, és megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Joseph F. Smith elnök kijelentette, idézem, a legnagyobb teljesítmény, amit az emberiség ezen a világon elérhet, az, hogy olyan alaposan és tökéletesen megismerkedik az isteni természetű igazságokkal, hogy a világon élő semmilyen teremtmény példája vagy viselkedése nem fordíthatja őt el az általa megszerzett tudástól. Idézet vége. A mai világban, az igazságról folytatott fűtött hangvételű vitában minden oldal úgy állítja be az igazságot, mintha egy személyes értelmezésnek alávethető, viszonylagos fogalom lenne. Joseph Smith fiatal fiúként úgy látta, hogy oly nagy volt a zűrzavar és az ellentét az életében, hogy lehetetlen volt biztos elhatározásra jutni, arra nézve, hogy kinek van igaza és ki téved. E szócsaták és a vélemények vihara közepette mennyei útmutatásra törekedett az igazság keresése révén. Az áprilisi konferencián Nelson elnök ezt tanította, idézem, ha bármiféle reményt is szeretnénk érezni arra, hogy megszűrhetjük azon hangok tengerét és azokat az emberi filozófiákat, amelyek az igazságot támadják, akkor meg kell tanulnunk kinyilatkoztatást kapni. Idézet vége. Muszáj megtanulnunk az igazság lelkére támaszkodni, akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt és nem ismeri őt. Miközben a világ rohamosan halad alternatív valóságok felé, emlékeznünk kell Jákob szavaira, amelyek szerint a lélek az igazat mondja, és nem hazudik. Beszél tehát a dolgokról, ahogy azok valójában vannak, és a dolgokról, ahogy azok valójában lesznek. Ezen dolgokat tehát világosan nyilvánítják ki nekünk, lelkünk szabadulására. Ahogy hátralépünk egy lépést a világtól, és megvizsgáljuk az életünket, itt az ideje, hogy elgondolkodjunk azon, min kell változtatnunk. Nagy reménységgel tölthet el bennünket annak tudata, hogy példaképünk Jézus Krisztus ismét csak utat mutat nekünk. Halálát és feltámadását megelőzően, miközben azon igyekezett, hogy a körülötte lévők megértsék az ő isteni szerepét, emlékeztette őket, hogy benne békességre lelhetnek. E világon nyomorúságtok lészen, de bízzatok, én legyőztem a világot. Őróla teszek bizonyságot, Jézus Krisztus nevében. Amen.
In a recent conversation with a friend of mine, he told me that when he was
nemrég beszélgettem egy barátommal, aki elmondta nekem, hogy fiatal korában az egyház újonnan megkeresztelt tagjaként egyszer csak úgy érezte, mintha már nem illene az egyház községébe. A misszionáriusokat, akik tanították őt, már máshova helyezték, ő pedig úgy érezte, háttérbe szorult az egyház községében, és nem voltak barátai. Ezért felkereste a régieket, akikkel olyan tevékenységekben vett részt, amelyek elvonták őt az egyházban való részvételtől, olyannyira, hogy elkezdett elmaradozni anyájtól. Könnyes szemmel elmondta, mennyire hálás volt azért, amikor az egyházközségből valaki kinyújtotta felé szolgálattevő kezét, és kedvesen bevonta őt. Kérte, hogy térjen vissza. Pár hónap múlva már újra a nyáj biztonságában volt, nem csak magát, de másokat is megerősítve. Ugye mennyire hálásak vagyunk azért a pásztorért Brazíliában, aki utána ment ennek a fiatalembernek, Carlos Godoy Eldernek, aki most itt ül mögöttem a 70-es elnökségének tagjaként. Figyelemre méltó, hogy az ilyen kis erőfeszítések is örök következményekkel járhatnak. Ez az igazság áll az egyház szolgálattételi erőfeszítéseinek középpontjában. Mennyi atyánk csodás dolgot tud kihozni a mi egyszerű, mindennapos cselekedeteinkből. Még csupán 6 hónapja, hogy Russell M. Nelson elnök bejelentette, hogy az Úr fontos változásokat eszközölt annak módjában, ahogy egymással gondoskodunk. Valamint kifejtette, hogy egy újabb, szentem megközelítését fogjuk bevezetni a másokról való gondoskodásnak és nekik nyújtott szolgálattételnek. Ezekre az erőfeszítésekre egyszerűen szolgálattételként fogunk utalni. Nelson elnök azt is kifejtette, az Úr igaz és élő egyházát mindig is egy olyan szervezet erőfeszítés fogja fémjelezni, mely az Isten egyes gyermekeinek és családjuknak nyújtandó szolgálattételre irányul. Mivel ez az ő egyháza szolgáiként, mi is az egyére irányítjuk szolgálattételünket, éppen úgy, ahogy ő is tette. Szolgálattételünket az ő nevében, az ő hatalmával és felhatalmazásával, és az ő szeretetteljes kedvességével fogjuk végezni. A bejelentés óta elképesztő reakciókat láttunk tőletek. A világ szinte minden cövekéből hatalmas sikerekről számoltak be nekünk a változásoknak, és az élő profétánk iránymutatása szerinti véghezvitelében. Ide tartoznak a szolgálattevő férfiak és nővérek beosztása családokhoz, a fiatal férfiak és fiatal nőket is magukba foglaló párok kialakítása, valamint a szolgálattétel interjúk. Nem gondolom, hogy véletlen lenne, hogy a szolgálattételről szóló kinyilatkoztatás bejelentés 6 hónappal megelőzte a tegnapi kinyilatkoztató bejelentést, mely szerint egy újfajta egyensúly lesz az otthoni és az egyházbeli evangéliumi tanítás között. Januártól kezdve, amikor egy órával kevesebbet töltünk majd az egyházi hódolattól, minden, amit a szolgálattétel során megtanultunk, segíteni fog abban, hogy kiegyensúlyozzuk a hiányzó egy órát egy magasztosabb és szentebb otthon központú sabbatnapi élménnyel a családunk és szeretteink körében. Ha ez a szervezeti felépítés már a helyén van, akkor feltehetjük a kérdést, honnan tudhatjuk, hogy vajon az Úr módján végezzük a szolgálattételt? Vajon úgy segítünk a jó pásztornak, hogy ő szeretné? Nemrég Henry B. Eyring elnök egy beszélgetésben méltatta, hogy a szentek alkalmazkodnak ezekhez a jelentős változásokhoz, ugyanakkor kifejezésre jutatta őszinte reményét is, miszerint az egyháztagok felismerik, hogy a szolgálattétel jobb annál, hogy csupán kedvesek vagyunk. Ezzel nem azt mondom, hogy a kedvesség nem fontos, hanem azt, hogy akik megértik a szolgálattétel valódi lelkületét, azok felismerik, hogy ez messze túlmutat a puszta kedvességen. Az Úr módján végezve a szolgálattételnek messze menő, az egész örökké valóságba is begyűrűző jó hatása lehet, amint az Godoy Elder esetében is történt. A szabadító a példájával mutatta meg, hogy mit jelent a szolgálattétel, amikor szeretetből szolgált, tanította, vigasztalta és megáldotta körülötte lévőket, imádkozott értük és hívta őket, hogy kövessék őt. Amikor az egyház tagjai emelkedettebb, szentebb módon végeznek szolgálattételt, imádságos lélekkel igyekeznek úgy szolgálni, ahogy azt ő tenné, mindig örködni az egyház felett és velük lenni és erősíteni őket, meglátogatni minden egyháztag házát és mindegyiküknek segíteni Jézus Krisztus igaz tanítványává válni. Az igaz pásztor szereti a juhait, név szerint ismeri őket, és személyes érdeklődéssel van irántuk. Egy régi barátom kemény munkát végző állattenyésztőként élte az életét. szarvasmarhát és juhakat tartott az Orr-sziklás hegységben. Egyszer megosztotta velem, milyen kihívásokat és veszélyeket rejt a juhak tartása. Elmondta, hogy kora tavasszal, amikor már majdnem elolvadt a kiterjedt hegyvonulatot borító hó, a nyári szezonra felvitte a hegyekbe a család nagyjából 200 juhból álló nyáját. Ott örkölött a juhak felett egészen késő őszig, amikor a nyári legelőjükről átvitte őket a pusztában található téli legelőjükre. Elmondta, mennyire nehéz egy hatalmas unyák gondozása, hogy korán kezdődik és későn végződik a nap. Jóval napkelte előtt kelt, és bőven sötétetés után végzett. Egyedül nem is tudta volna megoldani. Mások is segítettek neki a nyáj gondozásában, a tapasztalt munkásokhoz fiatalok társultak, akiknek hasznára vált azok bölcsessége. Számíthatott még két öreg lóra, két idomítás alatt álló csikóra, két öreg juhászkutyára, valamint két vagy három juhászkutyakölyökre. A nyár folyamán a barátom és a nyája szembenézett viharral és zivatarral, betegséggel, sérülésekkel, aszállyal és szinte minden más elképzelhető nehézséggel. Voltak olyan évek, amikor egész nyáron vizet kellett hordaniuk a nyájnak, csak hogy életben tartsák a juhakat. Aztán minden évben késő ősszel a téli időjárás fenyegető közelettére levitték a juhokat a hegyről, és amikor megszámolták, általában legalább 200 elveszett. A hegyekbe kora tavasszal felbitt 2000-es létszámú birkanyáj mindig 1800 alá esett vissza. A hiányzó juhok nagy része nem betegség vagy természetes halál miatt veszett el, hanem olyan ragadozók miatt, mint puma vagy a préri farkas. Ezek a ragadozók általában a nyáj biztonságától elkóborló juhokat kapták el, akik kivonták magukat a pásztorok nyújtotta védelem alól. Átgondolnátok egy pillanatra a lelki összefüggésben azt, amit az imént mondtam. Ki a pásztor? Kikből áll a nyáj? Kik a pásztor segítői? Maga az Úr Jézus Krisztus mondta, hogy én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyeimet, és életemet adom a juhokért. Nefi próféta is azt tanította, hogy Jézus eteti juhait, és ő benne lelnek legelőre. Én maradandó békére lelek annak tudatában, hogy az Úr az én pásztorom, és hogy ő mindannyiunkat ismer és vigyáz ránk. Amikor az élet viharaival és zivataraival, betegségeivel, sérüléseivel és aszályaival találjuk szembe magunkat, akkor az Úr, a mi pásztorunk lesz a mi szolgálattevőnk. Újra éppé teszi a lelkünket. Ugyanúgy, ahogyan a barátom fiatal és idős munkások, lovak és juhászkutyák segítségével gondozta a juhait, az Úr is segítséget kér az önnyájához tartozó juhok gondozásának erőt próbáló munkájában. Szerető mennyeatyánk gyermekeiként és az önnyájába tartozó juhokként élvezzük annak áldását, hogy Jézus Krisztus egyénenként nyújt nekünk szolgálattételt. Ezzel egyidejűleg nekünk is feladatunk pásztorként szolgálattétel által segítséget nyújtani a körülöttünk lévőknek. Megszívleljük az Úr szavát. Engem fog szolgálni, és az én nevemben indulsz, és gyűjtöd össze a juhaimat. Ki tehát a pásztor? Isten királyságában minden férfi, nő és gyermek pásztor. Nincs szükség hozzá elhívásra. Attól a pillanattól fogva, hogy kiemelkedünk a keresztelés vizéből, megbízást kapunk erre a munkára. Szeretettel közeledünk másokhoz, mert ennek a megtételét parancsolta nekünk a szabadító. Alma kihangsúlyozta, mert melyik az a pásztor, akinek ha sok juha van, ne vigyázna rájuk, hogy a farkasok be ne menjenek és fel ne falják a nyáják. Nem űzi-e ki azt? Ha a fele barátaink fizikai vagy lelki tekintetben szorult helyzetbe kerülnek, akkor a segítségükre sietünk. Viseljük egymás terheit, hogy azok könnyűek lehessenek. Gyászolunk azokkal, akik gyászolnak. Megvigasztaljuk azokat, akik vigasztalásra szorulnak. Az Úr szeretetteljesen elvárja ezt tőlünk, és el fog jönni a nap, amikor felelősségre von majd minket azért, hogy szolgálattétel formájában milyen gondot viseltünk a nyájára. A pásztor barátom megosztotta velem a juhok őrzésének egy másik nagyon fontos elemét. Elmondta, hogy az elkóborló juhok fokozottan ki vannak téve a ragadozók jelentette veszélynek. A saját és a munkása idejének 15%-át tulajdonképpen az elveszett juhok keresése teszi ki. Minél hamarabb rátalálnak az elveszett juhokra, mielőtt még messzire sodródnának a nyájtól, annál kevésbé valószínű az, hogy juhoknak bántódás esik. Az elveszett juhok visszahozatala nagymértékű türelmet és fegyelmezettséget igényel. Néhány éve találtam egy cikket a helyi újságban, amely annyira érdekes volt, hogy eltettem. A címoldalon ez állt. Az elszánt kutya nem hagyja magára az elveszett juhokat. A cikk néhány juhról szólt egy farmon, nem messze a barátom birtokától, akiket valahogy hátrahagytak a nyári legelőn. 2 vagy 3 hónappal később a hó miatt ott is ragadtak a hegyekben. Amikor a juhokat hátrahagyták, a juhász kutya is velük maradt. Mivel az ő kötelessége volt őrizni és védeni a juhokat, nem hagyta abba az őrködést. Ott maradt hónapokon át körözve az elveszett juhok körül, a hideg és havas időben, védelmül szolgálva a juhokat bántani akaró préri farkasok, pumák vagy bármely más ragadozó ellen. Addig maradt ott, amíg vissza nem tudta vezetni a juhokat a pásztor és a nyáj biztonságába. Az ECIK főoldalán lévő képen megláthatjuk a juhászkutya személyében és viselkedésében a jellemét. A szabadító egyik példázat és tanítása az új szövetségben további meglátásokkal szolgál, azt illetően, hogy mi a feladatunk pásztorokként, szolgálattevő nővérekként és fivérekként az elveszett juhokra nézve. Melyik ember az közületek, kinek ha 100 juha van, és egyet azok közül elveszt, nem hagyja ott a 99-et a pusztában, és nem megy az elveszett után, míg nem megtalálja azt. És ha megtalálta, felveti az ő vállára örülvén. És hazamenvén egybe hívja barátait és szomszédjait, mondva nékik, örvendezzetek én velem, mert megtaláltam az ő juhomat, amely elveszett vala. A példázatban szereplő tanítást összefoglalva, erre az értékes tanácsra lelünk. Először is azonosítsuk be az elveszett juhakat. Másodszor keressük őket, amíg meg nem találjuk. Harmadszor, ha megtaláljuk, előfordulhat, hogy a vállunkra kell vennünk őket, és úgy hazavinnünk. Végül pedig visszaérkezésükkor vegyük őket körbe barátokkal. Testvérek, a legnagyobb kihívásaink és a legnagyobb jutalmaink az elveszett juhokért végzett szolgálatételünk során érkezhetnek. A Mormon könyvében az egyház tagjai örködtek népük felett, és az igaz lelkűséggel kapcsolatos dolgokkal táplálták őket. Követhetjük példájukat, ha szem előtt tartjuk, hogy a szolgálattételt a lélek vezérli, rugalmas, és az egyes egyháztagok szükségleteire szabott. Az is elengedhetetlen, hogy igyekezzünk segíteni az egyéneket és a családokat a következő szertartásukra való felkészülésben, a szövetségeik betartásában, valamint az önellátóvá válásban. Mennyiatyánk számára minden lélek értékes. Személyes felszólítás, ami szerint végezzünk szolgálattételt, rendkívül értékes és fontos számára, hiszen ez az ő munkája és dicsősége. Ez szó szerint az örökkévalóság munkája. Minden egyes gyermekének határtalan lehetőségei vannak az ő szemében. Ő olyan szeretettel szeret benneteket, amelyet fel sem tudtok fogni. Az odaadó juhász kutyához hasonlóan az Úr is fennmarad a hegyen, hogy védjen benneteket, amikor jön a vihar, a zivatar, a hó és sok minden más. Russell M. Nelson elnök a legutóbbi konferencián azt tanította nekünk, a világhoz, és én hozzátenném a szolgálatételünkben részesülő nyájhoz szóló üzenetünk egyszerű és őszinte. Isten minden gyermekét a fátyol mindkét oldaláról hívjuk, hogy jöjjenek a szabadítójukhoz, nyerjék el a Szent Templom áldásait, és részesüljenek maradandó örömben, és váljanak érdemessé az örök életre. Emeljük hát fel tekintetünket erre a profétai jövőképre, hogy a templom és végső soron a szabadítónk Jézus Krisztus felé terelgethessük a lelkeket. Ő nem várja el tőlünk, hogy csodát tegyünk, csupán azt kéri tőlünk, hogy hozzuk ő hozzá testvéreinket, mert ő neki hatalmában áll a lelkek megváltása. És ezt éve miénk lehet, és miénk is lesz az az ígéret. És mikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőségnek hervadatlan koronáját. Erről és Jézus Krisztusról, ami szabadítunkról és megváltónkról teszek tanúbizonyságot Jézus Krisztus nevében. Amen.
At the conclusion of the conference, we express
a konferencia végeztével őszinte hálánkat fejezzük ki mindazoknak, akik oly szorgalmasan munkálkodtak, hogy létrejöjjön ez az esemény. Köszönetet mondunk azoknak, akik szóltak hozzánk, és akik ezt a felemelő zenét szolgáltatták. Ezen az ülésen szeretett prófétánk Russell M. Nelson elnök lesz az utolsó beszélünk. Szavait követően az ülés zárásaként a kórus elénekli a Hozzád szól imánk című himnuszt. Az áróimát ezután Michael John U. T. Elder mondja a 70-ektől, majd a konferenciát 6 hónapra berekesztjük.
Well, this has been an inspirational and historic conference.
Igazán inspiráló és történelmi konferencia volt ez. Lelkesedéssel tekintünk a jövőbe. Ösztönzést kaptunk arra, hogy tegyük jobban a dolgunkat, és legyünk mi magunk is jobbak. Az általános felhatalmazottak és általános tisztségviselők által e szószékről mondott csodás üzenetek, és a zene mennyei volt. Arra buzdítalak benneteket, hogy már a héten kezdjétek el tanulmányozni ezeket az üzeneteket. Az Úrnak az ő népére vonatkozó szándékát és akaratát fejezik ki napjainkban. Az új otthonközpontú, egyház által támogatott központi tananyag magában rejti a lehetőségét annak, hogy szabadjára engedje a családokban rejlő erőt, amennyiben azok lelkiismeretesen is kellő odafigyeléssel igyekeznek az otthonukat a hit szentélyévé tenni. Megígérem nektek, hogyha szorgalmasan dolgoztok azon, hogy az otthonotokat az evangéliumi tanulás középpontjává tegyétek, idővel a sabbat gyönyörűség lesz számotokra. A ti gyermekeitek lesznek azok, akik alig várják majd, hogy a szabadító tanításairól tanuljanak, és azok szerint éljenek. És a ti életetekben és otthonotokban fog csökkenni az ellenség befolyása. A családotokban érzékelt változás drámai és hosszantartó lesz. E konferencia során megerősítettük elhatározásunkat, mi szerint mindent megteszünk annak érdekében, hogy kimutassuk az Úr Jézus Krisztus iránti tiszteletünket minden alkalommal, amikor az ő egyházáról említést teszünk. Megígérem nektek, hogy a mi aprólékos odafigyelésünk arra, hogy a szabadító egyházát és annak tagjait a megfelelő néven nevezzük, több hitet és nagyobb lelki hatalomhoz való hozzáférést eredményez majd az ő egyházának tagjai számára. Most pedig ejtsünk pár szót a templomokról. Tudjuk, hogy a templomban eltöltött idő létfontosságú önmagunk és a családunk szabadulásához és felmagasztosulásához. Miután részesülünk a saját templomi szertartásainkban, és szent szövetségeket kötünk Istennel, mindannyiunknak folytonos lelki erősítésre és oktatásra van szüksége, amelyet csak is az Úr házában kaphatunk meg. Az őseinknek pedig szüksége van arra, hogy helyettesként szolgáljunk számukra. Gondolkodjatok el Isten nagyszerű irgalmán és igazságosságán, aki már a világ megalapítása előtt módot adott arra, hogy akik az evangélium ismerete nélkül haltak meg, részesülhessenek a templom áldásaiban. Ezek a szent templomi rítusok ősiek. Számomra ez a történelmiség lenyűgöző, és egy újabb bizonyítéka eredetiségüknek. Kedves fivéreim és nővéreim, az ellenség támadásainak ereje és sokfélesége egyre nagyobb mértékben növekszik. Soha nem volt még ekkora szükség arra, hogy rendszeresen időt töltsünk a templomban. Könyörgöm nektek, hogy vessetek egy imádságos pillantást arra, mivel töltitek az időtöket. Fektessetek be időt a jövőtökbe és a családotok jövőjébe. Ha elérhető távolságban van tőletek a templom, arra buzdítalak benneteket, találjatok módot arra, hogy rendszeres találkozótok legyen az Úrral, hogy ellátogassatok az ő szent házába, és tartsátok is magatokat pontosan és örömteljen ahhoz a megbeszélt találkozóhoz. Megígérem nektek, hogyha áldozatokat hoztok azért, hogy az ő templomaiban szolgáljatok és hódoljatok, akkor az Úr elhozza azokat a csodákat, amelyekre tudja, hogy szükségetek van. Jelenleg 159 felszentelt templomunk van. Az ezen templomokról való megfelelő gondoskodás és azok fenntartása nagyon fontos számunkra. Elkerülhetetlen, hogy az idő múlásával a templomok egy kis frissítésre és megújulásra szoruljanak. E célból tervbe vettük, hogy felújítjuk a Salt Lake templomot és más pionír korabeli templomokat. Ezen projektek részleteiről azok kidolgozását követően tájékoztatunk majd benneteket. A mai napon örömünkre szolgál, hogy bejelenthetjük 12 további templom építésének a terveit. Ezek a templomok a következő helyszíneken fognak felépülni. Argentina, Mendoza, Brazília, Salvador.
Yuba City, California.
California, Yuba City.
Phnom Penh, Cambodia.
Cambodia, Phnom Penh.
Praia, Cape Verde.
Zöldfoki Köztársaság, Praia.
Guam.
Guam, Yigo.
Puebla, Mexico.
Mexico, Puebla.
Auckland, New Zealand.
Új-Zéland, Auckland.
Lagos, Nigeria.
Nigeria, Lagos.
Davao, Philippines.
Fülöp-szigetek, Davao.
San Juan, Puerto Rico.
Puerto Rico, San Juan.
Washington County, Utah.
És Utah, Washington megye.
Building and maintaining temples may not change your life.
Lehet, hogy ezeknek a templomoknak az építése és fenntartása nem változtatja meg az életeteket, de az az idő, amit a templomban töltötök, biztosan megfogja. Titeket, akik már jó ideje nem voltatok a templomban, arra buzdítalak, készüljetek fel és térjetek vissza, amilyen hamar csak lehetséges. Ezután arra kérlek benneteket, hódoljatok a templomban, és imádkozzatok azért, hogy áthatóan érezhessétek a szabadító irántatok való végtelen szeretetét, hogy mindannyian saját személyes bizonyságot nyerhessetek arról, hogy ő továbbra is irányítja ezt a szent és időtlen munkát. Fivérek és nővérek, köszönöm a hiteteket és a támogatásotokat. A szeretetemet és az áldásomat hagyom veletek, hogy lakmározzatok az Úr szaván, és alkalmazzátok az ő tanításait a személyes életetekben. Biztosítalak benneteket arról, hogy a kinyilatkoztatás folytatódik az egyházban, és nem is ér véget addig, amíg Isten céljai meg nem valósulnak, és a nagy Jehova azt nem mondja, a munka elvégeztetett. Megáldalak benneteket az ő belé és az ő szent munkájába vetett, megnövekedett hittel. Továbbá hittel és türelemmel ahhoz, hogy ki tudjatok tartani az élet személyes megpróbáltatásai során. Megáldalak benneteket azzal, hogy példás utolsó napi szentekké váljatok. Ezt az áldást adom nektek, és bizonyságomat teszem, hogy Isten él. Jézus a Krisztus, ez az ő egyháza. Mi az ő népe vagyunk. Jézus Krisztus nevében. Ámen.
Our loving Father in heaven,
drága szerető mennyi atyánk, hálásak vagyunk neked a konferencia zárásában, zárásaként. Hálásak vagyunk az élő profétánkért ezen a földön, Russell M. Nelson elnökért, és azért a másik 14 férfiért, akiket látnokokként és kinyilatkoztatóként támogatunk. Kérünk téged, hogy áld meg őket biztonsággal és egészséggel, hogy a földet bejárva nyilatkoztathassák ki az evangéliumot minden népnek. Hálásak vagyunk azokért a szavakért, amiket tőled kaptunk általuk. Kérünk téged, hogy hadd vigyük haza ezeket a szavakat és tanácsokat az otthonainkba, a barátaink közé. Kérjük azt, hogy bölcsök lehessünk, és valóban személyes tanúbizonyságot és további kinyilatkoztatásokért imádkozzunk hozzád, hogy hogyan áthatjuk meg a családunk és saját, a családunk életét és a saját életünket. Arra kérünk, hogy részt vehessünk abban a munkában, amelyben egybegyűjtöd a világon mindenhol szélszóratott gyermekeket. Ezzel alkalommal biztonságért imádkozunk, hogy ahogy hazatérünk erről a konferenciáról, hogy legyen egy belső képünk arról, hogy mivé válhatunk, hogy te mit szeretnél, hogy mivé váljunk, és mindezeket. Újból megemlékezünk Nelson elnökről, és Ballard elnökről. Kérünk téged, hogy ennek Ballard elnököt és a családját ezen nehéz időszakban most, hogy a felesége már a fátyol túloldalán folytatja a te munkádat. Mindezeket mondtuk Jézus Krisztus nevében. Amen.
This has been a broadcast of the 188th semi-annual general conference.
Önök az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 188. félévi általános konferenciájának közvetítését látták. A beszélőket az egyház általános felhatalmazottai és általános tisztségviselői közül választották ki. A zenét a templomtéri tabernákulum kórus szolgáltatta. A közvetítést a Bonneville Distribution közszolgálati műsorként sugározta. A programot írásbeli engedély nélkül tilos másolni, bármely módon rögzíteni, vagy egyéb módon felhasználni.